állami kézbe került a légimentés.
A korábbi üzemeltető nem adja át helikoptereit.
Kérdőjelek a Budapest Airportért kapott pénz körül.
A Fidesz vizsgálná, mire költötte a bevételt a kormány.
Távozni kényszerült az ukrán kormány.
Balul sikerült az Oroszországgal kötött gázmegállapodás.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
10 helikopterből csak 3-at tud jelenleg munkába állítani az Országos Mentőszolgálat. A vállalat ugyanis felmondta a szerződést a gépeket üzemeltető KFT-vel, mert az előnytelen volt az államnak.
Az érintett Bész Kft. Azonban ezt nem fogadja el, és nem adja át gépeit. A mentőszolgálatnál azt mondják, nincs veszélyben a légimentés, mert átmenetileg katonai helikoptereket vesznek igénybe.
A mentőhelikopterek régen és most is az állam tulajdonában voltak. A Bész Kft. Csak azok műszaki üzemeltetését végezte. Erről még 1994-ben kötöttek szerződést. Ezt mondta föl tegnap az Országos Mentőszolgálat. Az indok, hanyagüzemeltetés, túlszámlázás, üzemanyaggal való visszaélés. Úgy döntöttek, a jövőben egy új szervezet, amely 100%-ban a mentőszolgálat tulajdonában van, végzi majd el ugyanezeket a szervizelési feladatokat.
Meggyőződésünk, hogy üzembiztosabbak lesznek ezek a helikopterek, jobban tudjuk garantálni a légibiztonságot is, és nyilvánvaló, hogy talán költséghatékonyabban tudjuk működtetni a légiüzemeltetési struktúrát is.
A Bész Kft. Azonban visszautasítja ezeket a vádakat, és azt állítják, nem lehet fölmondani ezt a szerződést, az ügyet pedig jogi útra terelik.
A körülbelül 50-54 alkalmazottunk közül 12 repülőmérnök van. Az, hogy hanyagüzemeltetés, ez nem műszaki definíció, kérünk ennél pontosabb dolgokat. A túlszámlázás megint egy másik ügy, minden repülésünk az OMSZ-tól kapott papírok alapján, nem azt akarom mondani, hogy repparancs, de valami hasonló alapján történik.
A mentőszolgálatot nem érte váratlanul, hogy a Kft. Nem adja át a gépeket. Ezért, ahogy Takács Zoltán mondta, tartalék megoldásként a Honvédelmi Minisztériummal kötöttek szerződést. 2 Mi-8-as katonai gépet állítottak üzembe. Sokak szerint ezek méretük miatt nem ideális mentőhelikopterek.
Látni kell, hogy épp ez lehet az egyik előnye is, hiszen több beteget tud szállítani, több műszerhordágy áll a rendelkezésre, és ilyen értelemben a kapacitása nagyobb.
A katonai gépek közül az egyik Szolnokról a keleti ország részbe, a másik Pápáról a Dunántúlra repül, ha szükség van rá. Egy gép pedig Budaörsön áll.
Jelenleg az országban 5 helikopterbázisról 10 járművel indulhatnak bevetésre a légimentők. Az Országos Mentőszolgálat azonban csak 3 gép felett rendelkezik. Ezek közül ez az egyik, az úgynevezett Mi-2-es típusú, amelyet egy alapítványtól bérelnek, egy-egy bevetés alkalmával 300-400 ezer forintért óránként.
A 10 légijármű értéke egyébként meghaladja az 1 milliárd forintot. Az Országos Mentőszolgálat péntek délután 4-ig ad haladékot a Kft.-nek a gépek átadására.
Magyarországon 10 helyütt van helikopterleszállópálya a kórházak területén vagy azok közelében. Ám a légimentések 90%-ában a beteget mentőkocsi szállítja be landolás után a kórházba. Az egészségügyi tárca ezért első lépésben 50 millió forint támogatást nyújt 8 sürgősségi ellátást nyújtó kórháznak. Egy-egy leszállópályához 7 millió forintot ad a minisztérium. A vasúti és közúti közlekedés csomópontjának számító 60-ba hetente szállítanak beteget helikopterrel. A gép egyelőre a kórház parkjában landol.
Budapest és Miskolc között az autópálya mentén közvetlenül nincs olyan kórház 60-on kívül, amely traumatológiai osztállyal rendelkezik.
60-ban a tervek szerint a szerződéskötéstől számítva egy hónapon belül elkészülnének a leszállópályával. A 8 mostani nyertesen kívül még 18 kórházat érintene a pályázat. A tárca a további 50 millió forintos támogatásról a közeljövőben ír ki pályázatot.
Az Országos Sportegészségügyi Intézet lett az év kórháza a betegek véleménye alapján.
Az internetes verseny második helyezettje a Nagykanizsai Városi Kórház lett, a harmadik helyen pedig a Pécsi Tudományegyetem balesetsebészeti és kézsebészeti klinikája végzett.
A www.házipatika.com internetes oldalra tavaly szeptembertől az év végéig mintegy 63 ezer szavazat érkezett. A voksokat az orvos szakmai ellátás, ápolás szakszemélyzet, infrastruktúra, ellátás, környezet és tisztaság kategóriákban lehetett leadni. Az igen szoros versenyben az Országos Sportegészségügyi Intézet bizonyult a legjobbnak.
Az intézetnek van egy sajátos hangulata, egy ilyen családias, baráti hangulata. Nyilván adódik ez abból is, hogy más jellegű a beteganyagunk, mint a többi intézménynek. Itt nincsenek talán olyan súlyos betegek, itt többnyire életerős, céltudatos, sérült emberek vannak.
Üdvözöltük mi is ezt az internetes felmérést, és ráadásul nagy örömünkre szolgált, hogy mikor összehasonlítottuk a nyertesek sorát az évkórháza általunk meghirdetett és a szakemberek által odaírt díjakkal, akkor több azonosságot is tapasztaltunk.
A szavazás során mintegy 230 egészségügyi intézményre lehetett voksolni, közülük 28-nak lett 4-esnél jobb eredménye.
Kismamákkal találkozott a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc a Szent Imre kórházban a baba kötvény nyújtotta lehetőségekről, tájékoztatta a várandós anyukákat. A kormányfő néhány kulisszatitokba is beavatta a jelenlévőket. Beszélt például arról, hogy sokat gondolkodtak, mikortól járjon a babáknak a juttatás. Volt olyan elképzelés is, amely a gyermekek 7 éves korában nyitotta volna a számlát. Gyurcsány Ferenc a kismamák kérdéseire válaszolva elmondta, arra számít, akárki is kerül kormányra, nem szünteti meg a baba kötvényt, sőt, reményei szerint az állami támogatás is csak nőhet majd.
A Költségvetési Bizottság elé idéznék a pénzügyminisztert. Varga Mihály, a testület fideszes elnöke azért kezdeményezte a bizottság összehívását, mert homályos, hogy a Budapest Airport RT eladásából származó bevételt mire költi a kormány.
A pénzügyminisztérium a múlt héten jelentette be, hogy a gazdasági folyamatok jól alakulnak, az államháztartás hiánya 40 milliárddal alacsonyabb lett a tervezetnél. A gazdasági szakemberek már akkor is kétkedéssel fogadták a hírt, könyvelési trükkökre, kozmetikázásra gyanakodtak. A Költségvetési Bizottság fideszes elnöke most arra kíváncsi, hogy mire fordítják a Budapest Airport eladásából származó bevételeket.
Befolyt 460 milliárd forint, és szeretnénk megtudni, hogy vajon megfelel a valóságnak az a kijelentés, hogy az államadósság törlesztésére megy, vagy esetleg másra költött el a kormány. Egyre több információ mutat abba az irányba, hogy bizony itt a költségvetési lyukak és a hiányok betömködésére ment el a pénz.
A volt pénzügyminiszter sajtóinformációkra hivatkozva állítja, nem tudni, miből finanszírozták a decemberi rendkívüli kiadásokat, az uniós támogatások önrészeinek kiegészítését, a gyógyszerkassza hiányát, a lakásépítési támogatásokat és a nyugdíjemeléseket. Így mintegy 200 milliárd forintos hiány mutatkozik a könyvelésben, éppen annyi, amennyi a Budapest Airportért kifizetett pénzből az adósságcsökkentésre fordított 200 milliárdos levonás után megmarad. Szerettük volna a pénzügyminisztérium véleményét is megtudni, de a tárca sajtóosztályán elmondták, csak a jövő héten kívánnak részleteket közölni. Így marad a Költségvetési Bizottság holnapi ülése, ahová a pénzügyminiszteren kívül az APVRT elnökét és vezérigazgatóját, valamint a Budapest Airport korábbi vezetőjét is meghívták.
A magyar vizsla körüli ügy újabb fordulataként a Fidesz ma már azt kérdezte a kormánytól, hogyan juthatott az MSZP-hez egy civil szervezet küldeménye, és betartotta-e a Magyar Posta titoktartási kötelezettségét?
A pénzügyminisztérium ugyanakkor a tulajdonában álló Magyar Postánál végzett vizsgálat eredményeként bejelentette, a törvényi előírásoknak megfelelően járt el.
Igaz lehet-e, hogy a Magyar Posta az MSZP kézi vezérlése alatt áll? Kérdezte Nyitrai Zsolt fideszes képviselő a pénzügyminisztérium előtt, azzal kapcsolatban, hogy Újhelyi István, a Szocialista Párt alelnöke vasárnap újságíróknak bemutatta a Magyar Vizsla című kiadvány következő száma egyik oldalának a Magyar Postához elfaxolt másolatát.
A következő időkben, az elkövetkezendő napokban, hetekben és hónapokban bármelyik magyar ember, bármelyik magyar cég, bármelyik magyar társaság, bármelyik magyar civil szervezet Magyar Postán feladott küldeménye, az az MSZP-nél, a Magyar Szocialista Pártnál landolhat, amennyiben ezt az MSZP érdeke megkívánja. Ez az igazából komoly kérdés.
Katona Tamás, a pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a fax elküldésének ellenőrzésére indított vizsgálatot ismertetve úgy fogalmazott. A törvényeknek és saját üzletszabályzatának megfelelően járt el a Magyar Posta az ügy kapcsán. Azzal kapcsolatban, hogyha nem a Magyar Postától, akkor honnan származhat a postának elküldött fax másolata, az államtitkár nem tudott választ adni.
Amennyiben a Magyar Postától egy ilyen dokumentum kikerül, az természetesen az üzleti szabályzatot érinti. A Magyar Posta vezérigazgatója nekem azt jelezte, hogy semmilyen jel nem utal arra, hogy ez a Magyar Postától kikerült volna.
A tárca képviselője megerősítette. A pénzügyminisztérium már a Magyar Vizsla ügy kirobbanása előtt vizsgálatot indított a Magyar Postánál a kiadvány terjesztésére vonatkozó szerződéssel kapcsolatban.
Távozik az ukrán kormány. A parlament az Oroszországgal kötött gázmegállapodás miatt bizalmatlansági indítványt fogadott el a kormány ellen. A 450 fős parlament 250 képviselője támogatta a Jurij Jehanurov vezette kormány menesztését.
Jehanurov az új miniszterelnök kinevezéséig ügyvezető kormányfőként látja el feladatát. Tudósítónk Kovács András jelenti Ukrajnából.
A kormány leváltását az ellenzéki szociáldemokraták és a kommunisták kezdeményezték. A Juschenko elnök mögött álló Mi Ukrajnánk pártszövetség, illetve négy kisebb frakción kívül minden képviselőcsoport megszavazta. Ismert, hogy az ellenzék hevesen támadta a Kijev és Moszkva között múlt szerdán létrejött gázmegállapodást. A szociáldemokrata képviselőcsoport vezetője Leonid Kravchuk parlamenti beszédében leszögezte, hogy a kormány nem kellő hozzáértéssel kezelte a gázvitát. A létrejött szerződés pedig bizonytalanságot teremt Ukrajnában, mint mondta, nem tudni ugyanis, hogy fél év múlva mennyibe kerül a földgáz és kiszavatolja a szállításokat. A Juschenko elnök által menesztett ex-kormányfő Julia Timoshenko blokja egyenesen a nemzeti érdekek elárulásával vádolta meg Jehanurov kormányát.
Átfogó felvilágosító programot sürget az ENSZ madárinfluenzával megbízott koordinátora. A szakértő arra figyelmeztet, a gyermekeket meg kell tanítani arra, hogy ne játszanak madarakkal, valamint elpusztult szárnyasok tetemét semmiképpen se érintsék meg. Közben Japánban 77-en betegedtek meg a madárinfluenza egyik enyhébb vírusától. Törökországban pedig újabb embereket betegített meg a kór veszélyesebb törzse.
Újabb madárinfluenzás fertőzést erősítettek meg a török egészségügyi hatóságok. Ezúttal a középső ország részből érkezett a hír. A török kórházakban már 16 madárinfluenzával fertőzött embert ápolnak. Az Egészségügyi Világszervezet helyszíni jelentése szerint a madárinfluenza törökországi áldozatai mind közvetlenül szárnyasoktól kapták el a betegséget, ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy minden egyes humán megbetegedéssel nő annak a veszélye, hogy kialakul a vírus emberről emberre terjedő mutációja.
Az izraeli miniszterelnök agyműködése további enyhe javulást mutatott a jeruzsálemi Hadassah kórház igazgatójának bejelentése szerint. Ariel Sharon a múlt heti súlyos agyvérzés után most először tudta mozgatni bal oldalát, állapot azonban továbbra is válságos. Közben a Haaretz című izraeli napilap azt állítja, hogy Ariel Sharon egy korábban nem diagnosztizált agybetegségben szenved, amelyet súlyosbíthattak az első agyvérzése után neki adott véralvadás gátlószerek. A lap által megkérdezett orvosok azt mondták, éppen ezek a szerek váltották ki a második súlyos agyvérzést.
Tőkés László szerint az autonómia létfontosságú az erdélyi és a párciumi magyarság számára, és elfogadhatatlan, hogy az értékek és előnyök érvényesülése továbbra is Bukarest és Budapest klientúraépítő forráselosztásától függjön. A püspök erről Nagyváradon a Királyhágó melléki református egyházkerület újévi fogadásán beszélt. A rendezvényen a közjó szolgálatában elnevezésű díjat is átadták.
Torkig vagyunk a kommunizmussal és fél évszázad távlatából. 56 szelleme arra kötelez, hogy az egyház, a civil szféra és a politikum összefogva harcoljon az autonómiáért, mondta Tőkés László, majd hozzátette. Románia európai integrációját megelőző évben az erdélyi magyarság szempontjából három törvény megalkotása sarkalatos.
Mindenek előtt az egyházügyi törvényre gondolok, az integráció összefüggésében, az oktatási törvényre, amely magába foglalja az egyházi oktatás kérdését, másfelől a romániai magyarságnak az autonómia törekvéseit emelném ki föltétlenül.
A közjó szolgálatában díjat a Magyarországi Akadémia Humana alapítványnak ítélték oda. a Wagner Nándor szobrász művész hagyatékát kezelő alapítványnak köszönhető, hogy a József Attila emlékév keretében Nagyvárad egész alakos szobrot állított a költőnek. A szervezet emellett 10 éven át a Párciumi Keresztény Egyetem 2 diákjának és 2 tanárának nyújt ösztöndíjat, és 10 évre a nagybányai festőtelep támogatását is vállalta.
1,5 millió forintnyi gyógyszert adományozott a Székelyudvarhelyi Kórháznak egy magyarországi gyógyszergyár.
Az adományt több civil szervezet közreműködésével juttatták célba.
Az adomány szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére használatos gyógyszereket és antibiotikumokat tartalmaz. Ezekre a gyógyszerekre volt leginkább szüksége a Székelyudvarhelyi Kórháznak, hiszen megvásárlásuk szinte elképzelhetetlen a mai egészségügyi viszonyok között.
Székelyudvarhely minden adomány nagyon jól jön a kórháznak, mert a szűkös anyagi költségvetésünk ez nem engedi meg, hogy olyasmire költsünk, amit valóban szeretnénk.
Amikor egy megkeresés erről a vidékről és Székelyudvarhely kórházától megérkezett az adományozóhoz, illetőleg erről a civil szervezetek tudomást szereztek, egyértelművé vált a segítségnyújtás.
A Székelyudvarhelyi Kórház igazgatója elmondta, hogy a költségvetésből származó bevétel általában csak a személyzet fizetésére elegendő, és gyógyszervásárlásra már kevés pénz jut. A rendszeres adományok nélkül nehezen láthatnák el feladatukat.
A bevándorlási és állampolgársági hivatal arra számít, hogy januártól megnő a kérelmezők száma, kedvezőbb lett ugyanis a jogszabályi háttér.
A hivatal 2005-ben rövid lejáratú vízumot több mint 12 ezer esetben, míg tartózkodásra irányuló vízumot csaknem 40 ezer esetben adott ki. A legtöbben még mindig a szomszédos államokból érkeznek Magyarországra. A tavalyi év második felében egyre kevesebben intézték viszont ügyeiket, vagyis megvárták a január elejé változásokat.
Ebben a hullámzásban, ebben a kérelmezőszám visszaesésében alapvető szerepe volt egyrészt a nemzetpolitikai célkitűzések megfogalmazásának, a nemzetpolitikai célkitűzések megvalósításának, tehát azoknak a jogszabálymódosításoknak, amelyekről végül is már a nyár folyamán döntött az országgyűlés.
Az ügyintézés idejét is sikerült jelentősen csökkenteni. A munkavállalói engedélyeket és vízumokat akár néhány nap alatt megkaphatják az igénylők.
Pénteken adtam be, és már kész van.
Ez nagyon rövid idő, hogy sikerült?
Hát ahhoz képest. Mert volt úgy, hogy volt 1,5 hónap, még 2 hónapot is kellett várni.
Az állampolgársági ügyek elintézésének időtartama tavaly már fél évvel csökkent. A kérelmezők változatlanul a magyar származásra tekintettel kérik a honosítást.
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium az Európai Unióval közösen új felnőtt képzési programot indít. A Lépj Egyet Előre elnevezésű képzésben 11 ezer jelentkezőnek tud az állam 1 év alatt általános vagy középiskolai végzettséget, illetve szakképesítést adni ingyenesen.
Az idén januártól pályázható új felnőtt képzési program a mintegy 3 millió hiányos iskolai végzettségű, illetve szakképesítés nélküli magyar állampolgárnak kínál lehetőséget új tudás megszerzéséhez. A képzés a hiányzó általános iskolai vagy középiskolai végzettségek megszerzése mellett legfőképpen piacképes új szakmák elsajátítását teszi lehetővé.
Azoknak, akiknek van ugyan általános iskolai végzettségük, de nincs semmilyen szakképzettségük, azoknak, akiknek van korábban megszerzett szakképzettségük, de az mára elavult, vagy megszűnt ez a szakma, és a munkaerőpiacon azzal a szakképzettséggel nem tudnak mit kezdeni. És szól azoknak, akiknek van érettségük, szereztek középiskolai végzettséget, de nincs mellette szakképzettségük.
A tanulást vállaló felnőttek képzési költségét és a sikeres végzést követő juttatást, ami a mindenkori minimálbér egyhavi mértéke, az Európai Unió és a magyar kormány közösen fizeti. A tanulási lehetőségekről a munkaügyi központok kirendeltségein és a foglalkoztatási hivatal felnőtt képzési igazgatóságán lehet érdeklődni.
Noha a végtisztesség megadása általában mindenkinek természetes, sajnos előfordul, hogy az élők az örökségen marakodnak, az elhunytról pedig megfeledkeznek. A temetés nem kötelező, ugyanis törvényi lehetőség van rá, hogy az urnát a család megtartsa, esetleg a hamvakat szétszórja, ám sokan ezt sem tartják fontosnak.
Egy szegedi temetkezési cég raktárában most is 14 ott felejtett urna sorakozik a polcokon. A legrégebbi 1994 óta várja, hogy a hozzátartozók jelentkezzenek, ők azonban a sokadik felszólításra sem reagáltak. Előfordult az is, hogy a család megrendelte a hamvasztást, ennek költségét ki is fizette, de elfelejtették elvinni az urnát.
Az utolsót 2000-ben hagyták itt. Jellemzően egyébként meglátásom szerint családi visszáj, örökségi, hagyatéki problémák miatt merülnek fel ezek a gondok, illetve emberi hanyagság, mulasztás, nem törődömség, illetve valószínűleg pénzügyi oka is vannak ennek, hogy nem jönnek az urnákért.
Minden esetben szegedi családok szegedi hozzátartozóiról van szó, így még az sem ad felmentést a rokonoknak, hogy az ország más részein esetleg külföldön élnek. A hamvasztással egybekötött legegyszerűbb temetés mindössze 39 ezer forint, amihez akár 27 ezer forintos önkormányzati segélyt is kaphat a rászoruló család, sőt részletfizetésre is van lehetőség. Mégis előfordul, hogy nem kerülnek a maradványok méltó helyre.
Ezt az urnát úgy kaptuk vissza, hogy egy kukában találtak rá. És a sorszámmal, a nevét lekaparták, és sorszám, az alján lévő sorszám alapján a krematórium azonosította, és így derült ki, hogy ezt az urnát, ezt a hamvasztást mi rendeltük meg.
Gönczi Judit hangsúlyozta, hogy jellemzően nem a kiskeresetűek feledkeznek meg az elhunyt hamvairól. Úgy tervezik, a náluk hagyott urnákat 2006-ban halottak napján egy közös sírban helyezik örök nyugalomra.
Nem tekinthetők eredeti Rembrandt és Rubens festményeknek azok a képek, amelyeket vasárnap loptak el az Újvidéki Városi Múzeumból, így az alkotások nem néhány millió, hanem legfeljebb néhány ezer eurót érnek. A szerbiai állami televízió bejelentette, hogy a képek nincsenek hitelesítve, és nem szerepelnek a két mester műveit tartalmazó világkatalógusban sem. Egy belgrádi szakértő azt sem zárja ki, hogy a két festményt valójában a Bécsi Művészeti Akadémia diákjai festették a 18. és a 19. században. Számukra ugyanis kötelező volt, hogy tanulmányaik végén lemásolják valamely német alföldi nagymester remek művét.
Most fontosabb híreink következnek még egyszer röviden.
Állami kézbe került a légimentés.
A korábbi üzemeltető nem adja át helikoptereit.
Kérdőjelek a Budapest Airportért kapott pénz körül.
A Fidesz vizsgálná, mire költötte a bevételt a kormány.
Távozni kényszerült az ukrán kormány.
Balul sikerült az Oroszországgal kötött gázmegállapodás.
Most következzenek a sporthírek.
Még 9 óra 40 perckor várjuk Önöket legközelebb híradóval, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ma délelőtt a parlamentben fogadta a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság magyar pályázatszervezőbizottságának tagjait.
A megbeszélés hasznosnak bizonyult, mert kiderült, hogy ha mindenben nem is, a legfontosabb dologban mindenki egyetért.
Egyetértés született abban a kérdésben, hogy fontos, a magyar állam számára is támogatandó cél, amit szeretnénk közösen elérni, hogy 2012-ben Horvátországgal közösen labdarúgó Európa-bajnokságot rendezhessünk. Az első mozgató az maga a labdarúgó szövetség, második mozgató az önkormányzatok képviseletében a polgármester urak, és az ő törekvéseikhez csatlakozva, ehhez felzárkózva, azt segítve a magyar állam. Elkötelezettek vagyunk, és hiszünk benne töretlenül, hogy közösen a horvátokkal mi rendezhetjük ezt az Európa-bajnokságot.
Az esetleges EB-rendezéssel egy másik álom eléréséhez is közelebb kerülhetne Magyarország.
Meg annyiszor megfogalmazódott, hogy Magyarország olimpiát kívánna rendezni. Volt népszavazás, volt önálló mozgalom, kezdeményezése van is, ez egy gyönyörű gondolat, az egy álom. Az, hogy Európa-bajnokságot rendezünk, az egy realitás. Három között vagyunk, és nyerhetünk. Ha nyerünk, akkor olimpia is könyvet el lesz.
Déteri Lajos soha nem rejtette véka alá véleményét a magyar labdarúgással kapcsolatos kérdésekben. A volt világválogatott játékosnak természetesen a jelenlegi MLS válsággal kapcsolatban is van mondani valója. Ezt meg is osztotta velünk a szombati Gabora gálán két meccs között.
Én úgy gondolom, hogy eljön az az idő, hogy rend lesz a magyar labdarúgásban. Azok az emberek, akik idáig a labdarúgásból élnek, azok háttérbe fognak szorulni. Olyan emberek fognak oda kerülni, akik megreformálják a labdarúgást, és nem a labdarúgásból élnek, hanem tenni akarnak a magyar labdarúgásért. Én úgy gondolom, hogy valahol az én igazamat is majd bizonyítani fogják, hiszen nagyon régóta mondtam, hogy nagyon sok minden baráti alapon történik itt a magyar labdarúgásban, gondolok itt az edzőképzésre, gondolok az edzőknek az elhelyezésére, vagy esetleg, ha megnézzük, ki az a 5-6 ember, aki már 20-25 éve ott van a magyar labdarúgáson belül, és nézzük meg, hogy milyen eredményt értünk el a 86 óta.
A felvetésre, mely szerint sokan őt tartják a Mateuszt követő szövetségi kapitánynak, kitérően válaszolt.
Ilyen pillanatban nem a legfontosabb az, hogy ki lesz a szövetségi kapitány. Először legyen rend, álljon föl az új MLS vezetése, álljon föl az új MLS elnöksége, és akkor utána lehet arról beszélni, hogy ki legyen a szövetségi kapitány.
Legközelebb este 10 óra előtt néhány perccel jelentkezünk sporthírekkel, addig is a viszontlátásra. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ismét egy nyugodt téli napon vagyunk túl a Kárpát-medencében, és egyelőre még ez lesz jellemző a folytatásra is, hiszen továbbra is hideg és száraz levegő érkezik ide térségünkbe. Egy kis változás azért az elkövetkező napok időjárásában mindenképpen lesz, mégpedig az, hogy napról napra kevesebb lesz majd a napsütés, és egyre makacsabbnak bizonyulnak majd a kötfoltok, de továbbra is igazi téli napok állnak előttünk. Ma éjszaka változóan felhős lesz az ég, a hőmérséklet hajnalra általában mínusz 5 és mínusz 11 fokig csökken majd. Pára, illetve kötképződésre számítani kell, elsősorban a Kárpát-medence nyugati, illetve délnyugati részén. Aztán holnap délelőtt is változóan felhős lesz az ég felettünk. A pára, illetve a reggeli köt feloszlása után szinte mindenütt rövidebb, hosszabb időre kisüthet a nap. Délután pedig a hőmérséklet csúcsértéke mínusz 1 és plusz 3 fok között várható. A frontérzékenyeknek továbbra is jó hírek szolgálhatok, hiszen nem kell fronthatással számolniuk. Az utóllévők pedig leginkább a kora reggeli órákban legyenek óvatosak addig, amíg a reggeli köd, illetve pára fel nem oszlik. És akkor a folytatásról: csütörtökön még több-kevesebb időre kisüthet a nap, bár a kötfoltok egyre makacsabbnak bizonyulnak majd. A hőmérséklet pedig általában napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között várható. Aztán egy hideg éjszaka áll előttünk csütörtökről péntekre, mínusz 4, mínusz 9 fokos minimum hőmérsékletekkel. A pénteki és a szombati nap pedig annyiban hoz majd újat, hogy ezeken a napokon már jóval kevesebb napsütésre számíthatunk, jóval makacsabbak lesznek a kötfoltok. Pénteken borult időjárás várható, szombaton pedig akár kisebb hószálingózás, illetve ónos kötcicálás is előfordulhat. A hőmérséklet ezeken a napokon a borongósabb, ködösebb helyeken még a fagypontot sem éri majd el napközben, általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul. Az éjszakák pedig úgy, ahogy eddig, most is nagyon hidegek lesznek, akár mínusz 10 fok is előfordulhat a szélvédett helyeken. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra! Néhány téma a mai kikötőből: asszony és háza, egy épület története képekben, karácsony, fák, orosz filmhét az örök mozgóban, ami sürgős, az ráér, egy most megjelent könyv kapcsán Királyhegyi Pál, a legendás humorista író szellemét idézzük, vendégünk lesz Torda István, a kötet szerkesztője.
Jó estét, Hoffi Dácsony! Rövidel ezelőtt azt a parancsot adtam a fegyveres erőknek, hogy támadjanak meg 4 katonai célpontot Észak-Szíriában.
Ő a világ első számú vezetője.
Megnyertétek neki a választásokat. Te, és Leo, és CJ, és Sam.
A háttérből az Egyesült Államok elnökét is irányítják.
Provokálni fognak.
Alig várják, hogy mond valami sét.
Nyugi, azt láthatják.
Abban egyetértünk, hogy a katonai csoportok fenyegetést jelentenek. Őrültek jól szervezett osztagai, akik alá akarják ásni a kormányhatalmát.
Nem az az elsődleges célunk, hogy az amerikai népet szolgáljuk?
Az elnök emberei. Többszörös Emmy és Arany Globus díjas sorozat, amely meghódította az egész világot, ma késő este a Duna Televízióban.